Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató, az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Azzal fejeztük be az első részt, hogy mennyiért lehetett korábban venni török lírát, és mennyiért lehet most venni. Valószínűleg ezzel is összefüggésben lehet Erdoğan múlt heti döntése, mert menesztette a jegybank vezetőjét, mert nem csökkentette a kamatokat, és a helyére egy olyan valakit tett, aki már az első nyilatkozatában 24%-os kamatszint csökkentéséről beszélt. Mennyire lehet megoldani ilyen hirtelen meghozott intézkedésekkel ezt a helyzetet?
Hát különösen ezzel az intézkedéssel valószínűleg sehogy. Ugye Törökországban a már korábban említett tényezőknek is köszönhetően megnőtt az infláció, kialakult egy gazdasági bizonytalanság. Ugye pucskísérlet után az összes hitelminősítő leminősítette Törökországot, úgyhogy most már nem nagyon van aki. Tehát, hogy befektetésre egyik senki nem ajánlja Törökországot.
És a Fitch most még egyet rádobott.
Így van. Mondjuk eddig sem volt már a befektetésre javasolt kategóriába, de most egyet rúgtak rajtuk. De ezt mondom, emiatt túl sokat már nem fog rajtuk vagy a helyzetükön változtatni. Mondom, hogy sokat nem rontott. És van egy eladósodó, ráadásul dollárban eladósodó török versenyszféra, aminek a finanszírozása nagyon nehéz. Különösen egy amellett, hogy ugye a lira árfolyama is nagyon gyengült az euróhoz, dollárhoz képest. És alapvetően a török külkereskedelmi mérleg is negatív. Ugye hiába próbáltak és próbáltak az előző években, évtizedekben egy versenyképes gazdaságot kialakítani különböző szektorokban, nagyon jó eredményeik vannak, de alapvetően nyersanyagokból behozatalra, masszív behozatalra szorulnak.
Itt említettük például Oroszországot.
Oroszokat is. Így van, de még sorolhatnánk, és ez egyébként ez azért jelentős mértékben rontja az ő külkereskedelmi mérlegüket. Tehát elég sok mindent kéne kezelni a kormánynak, amit egyébként valószínűleg nem is lehetne, nem is egy-két év alatt. Na most azért, hogy a nemzetközi piacoknak a bizalmát visszaállítsák, amennyire lehet, illetve kezeljék a jelenlegi gazdasági válságot, ezért a jegybank tavalytól kezdve egy erőteljes kamat növelésbe kezdett, ilyen több mint 10%-kal emelték az alapkamatot. Ezáltal hát ugye megerősítvén a lírának a pozícióját a dollárhoz, vagy euróhoz képest, javult valóban a helyzet, de inkább itt most a stabilitásról volt a szó.
A javulás az hol érzékelhető?
Hát alapvetően ott érzékelhető, hogy nem lett sokkal rosszabb a lira. Tehát, hogy most jelenleg a 6,4 lirát kell fizetni egy euróért, tavaly volt ez 8 is.
De ez a mindennapi török emberek életét is befolyásolja?
Igen, méghozzá erősen az inflációval. Tehát ez a gyenge lira felhatja az inflációt, ugye a behozatalért, importért sokkal többet kell fizetni.
Minden egyre drágább, és a fizetések hol vannak?
Voltak emelkedések, de ezt azért nem tudják követni. És hogyha török emberekkel beszélgetünk, vagy török cikkeket olvasunk, akkor azok tele vannak panasszal, hogy minden egyre drágább, drágább a víz, drágábbak a közüzemi számlák, drágábbak a zöldségek, ami különösen izgalmas Törökországban, ők egy mezőgazdasági országként tekintenek magukra, és mindenki arról beszél, hogy az elmúlt 10 évben gyakorlatilag a mezőgazdasági szektor az válságba fulladt, és noha jelentős termőföldje van a Törökországnak, rengeteg termékből behozatalra szorul, illetve nagyon sokan azt hibáztatják a kormányt azon a téren, hogy rengeteg infrastruktúrális beruházás történt, ami mondjuk jó dolog valahol, hogy utak épülnek.
Korábban beszéltünk arról, hogy egy repülőtér is épült.
Így van, azt is átadták, nagyon szépen működik. Metrók épülnek Isztambulba, sőt még fog is, mert jó pár vonal, mert tényleg szükség van rá, egy ilyen 15 milliós városra. De hogy nem sikerült ennek ugyanezen a szinten fejleszteni a versenyképes ágazatokat. És egy szó mint száz, ez a probléma, ez egy gazdasági nehézségekhez vezetett, amit egyébként a török lakosság meg is torolt a török kormányon, vagy kormánypárton a március 31-i helyhatósági választásokon, illetve ugye Isztambulba újrázni kellett, ugye most június végén, ott már nagyon csúfosan kikapott az AKP-s jelölt.
Ezt akartam volna kérdezni, hogy emiatt neheztelnek, ha lehet így fogalmaznom, Erdoğanra, illetve az egész rendszerre, tehát az egész rendszerbe vetett hitük, az mennyire stabil?
Hát nagyon sokan egyre kritikusabbak a török vezetéssel szemben. Ugye akik eddig is ellenzékiek voltak, ők egyre hangosabbak, és nagyon sokan a saját választói közül is egyre kritikusabbak a kormánnyal szemben, de hát egy biztos, hogy a következő években nem lesz választás. Egy ilyen helyzetben egy előrehozott választás az amúgy alapvetően jó pozícióban lévő kormány vagy kormánypárt nem fog megkockáztatni.
Mennyire van lehetőség egyébként az ellenzéknek Törökországban megerősödnie és bármifajta pozíciókat elfoglalni? Hát ugye említettük Isztambult, de mennyire vannak útvonalai vagy terei egy ilyenféle rendszerben?
Hát nagyon szűkösek, de van. Tehát ahogy egyébként az isztambuli választás is mutatta, hogy, illetve a helytúrsági választásnak az összes eredménye mutatta, azért a nagyváros, a nagy fejlett városokban az embereknek a többsége az ellenzékiekre szavaz, és ezzel is jelezvény, hogy nem túlságosan elégedettek, és meg lehetett csinálni. Nyilván az ellenzéki pártoknak a nagyfokú kooperációjára volt erre szükség. Illetve arra, hogy nagyon alaposan odafigyeltek arra, hogy a választásokon, választási cédulák számlálásakor ne legyen visszaélés. Rengeteg önkéntes, illetve kevésbé önkéntes megfigyelő érkezett Törökországból, ügyvédek Isztambulban a legutóbbi választáson is, hogy ne történjen semmi. Illetve hát ők nagyon ügyesen kihasználták a kormánynak a hibáit, amit különösen az isztambuli újra választás idején elkövetett. És ennek volt köszönhető az, hogy míg ugye márciusban egy nagyjából 13 ezres különbséggel nyert az ellenzéki jelölt a kormánypárti jelöltel szemben. Ez a különbség most júniusban kb. 800 ezer szavazatra bővült, és nagyon sok olyan negyedet is elveszített a kormánypárt, ami hagyományosan kormánypárti bástyának számít, konzervatív negyedek, vallásos negyedek, ahol az embereknek a többsége, akik urnákhoz mentek, azt mondták, hogy most már akkor a úgymond szekuláris jelöltre adjuk a voksunkat, mert valami nem megy jól az országban.
Az ilyen típusú önkormányzati választások mennyire rengethetik meg Erdoğan hatalmát?
Azért alapvetően lássuk, hogy ezek helyhatósági szinten történnek, tehát valami kevéssel tudnak. Viszont
nem eszkalálókat feljebb?
Nem, ahhoz előrehozott választásokat kellene tartani, illetve ha ezt nem tudtak, akkor 2023 őszén lesz majd lehetőség. Ugye egyszerre tartják Törökországban a parlament és az elnökválasztás, akkor a nép majd elmondhatja, hogy mennyire elégedett, de addig még nagyon sok víz át fog folyni a Boszporuszon. Ha a gazdasági kérdéseket sikerül rendezni a kormánynak, akkor valószínűleg itt nem kell különösebben aggódnia, ha nem, és esetleg mélyül ez a válság, akkor viszont annál kellemetlenebb lesz, és itt kapcsolódik vissza ahhoz, hogy a jegybank elnöknek a leváltása az mennyire kellemetlen, ugyanis ugye egy működő piac gazdaságban, és ezt a nemzetközi befektetők nagyon figyelik, a jegybank elnöknek függetlennek kell lenni a kormánytól. Tehát a kormánynak van valamilyen gazdaságpolitikája, rendben, de a monetáris politikát a jegybanknak azt magának kell intéznie. És egy elnöki rendelettel történő beavatkozással, azzal, hogy a vezetőt leváltjuk, ezt részben felülírja. Másrészt pedig Erdoğan hagyományosan ellene van a magas kamatoknak. Még akkor is, hogyha ennek azért van a gazdasági haszna, a lira árfolyamának a stabilitása érdekében, de nyilván akik hitelt fizetnek, azoknak egy magasabb kamat az meglehetősen negatív. Na most Erdoğan ezt szerette volna, vagy szeretné visszavágni, és jelenleg 24, tehát nagyon magas, különösen a magyarországi helyzetre gondolunk, ugye Törökországban egy 24%-pontos kamat van. Ezt elkezdik vágni, meglátjuk milyen ütemben, és meglátjuk, hogy ez hova fog kifutni, de ez nem feltétlenül fogja a gazdasági stabilitást szolgálni. Úgyhogy ebből a szempontból ez nem biztos, hogy egy bölcs döntés, de hogyha a török kormánynak sikerül ugye a nemzetközi befektetőket bevonni, ha nem is annyira nyugatról, de mondjuk az arab világból, Katarról, amire már láttunk példát, vagy esetleg Kínából, Dél-Koreából, akkor lehetősége van annak arra, hogy itt ezt a gazdasági válságot menedzselje, de ezek olyan kérdések, amire szerintem jelenleg még a török kormány sem nagyon tudja a választ, hogy fog alakulni, de ez egy alapvető mögött a jegybank elnöki váltás mögött alapvetően az húzódott meg, hogy Erdoğan nagyon nem szereti a magas kamatot, és az elmúlt években folyamatosan hangsúlyozta azt, hogy ne legyenek magasok a kamatok, és nagyon sokáig sikerrel is akadályozta meg azt, hogy a kamatlábat azt emeljék Törökországban.
Csak ugye a nyugati világgal azért szaporodnak a konfliktusok. Ugye említettük az adás első részében a Ciprus melletti földgázkitermelést és az uniós szankciókat. Időközben volt egy orosz fegyvervásárlás is, erre meg az Egyesült Államok orrolt meg. Miért kellett Oroszországból fegyvereket vásárolnia? Ez is olaj lehet a tűzre, nem?
Nagyon. Úgyhogy Törökországnak az elmúlt egy-két éve az hát egyre inkább kiélezett diplomáciai csatározásokhoz vezetett, főleg a nyugati szövetségeseivel. Ugye a orosz rakétavédelmi rendszernek a beszerzése még 2016-ban vetődött fel, illetve akkor kezdődött el a törökországi pucskísérlet után, mondván, hogy a pucskísérletben olyan szinten részt vett a török légierő, ami a Fethullah Gülen mozgalomnak a kezébe került, hogy egy olyan szintű tisztogatást kellett végrehajtani, ami részben a török légierőt gyengítette meg, részben pedig alapvetően a bizalmat rendítette meg. Ugye a puccs éjszakáján a török légierő gépei bombázták a török parlamenti, török lakosságot, ami egyébként nem túl baráti akció, és részben egy ilyen eszközbeszerzés szolgálná az, hogy bármi nemű légvédelmi, illetve légierő általi támadást Törökország tudnak kezelni, illetve hát kéz a kézben járna ezzel, hogy akár be lehetne ezt vetni különböző Törökországot fenyegető ellenségekkel szemben, és hogyha közel kell nézzünk, azért ott konfliktusokat látunk bőven, úgyhogy a jövőben akadhatna bőven olyan ellenfél, aki ellen ezt használhatnák.
De viszont... miért lépte ezt meg Ankara, miközben van egy program, amiben részt vesznek, az amerikaiakkal egy F-35-ös vadászbombázó fejlesztési programban is részt vennek, amiből most Washington kizárja őket.
Pontosan ez egy, hát ami akkor 2016-ban ezt a törökök kitalálták, akkor még nem vehették 100%-osan biztos, hogy ez fog történni, illetve ők megpróbálták mind a utolsó pillanatig megőrizni a programban beli részvételüket, és megszerezni az orosz rakétavédelmi rendszert, amivel egyébként Oroszországnál jó pontokat szereznek, és egyébként ezzel a szíriai pozícióikat is erősítik. Tehát itt igazából egy csomagról van szó, amit a törökök igyekeznek jól kihasználni. És hát itt fontos látni itt a NATO-n, különösen az amerikaiakkal való konfliktusban, hogy van egy bizalmi válság az amerikaiakat illetően, ami a törököknél egy több évtizede jelenlévő történet.
Többek között Gülennel kapcsolatos is.
Gülennel kapcsolatos, ez az újabb fejezetekhez kapcsolódik, de az eleje az Ciprus. Tehát amikor 1963-ban a törökök már jelezték, hogy bevonulnak a saját kisebbségük védelmi érdekében Ciprusba, akkor az amerikai elnök jelezte, hogy ezt ne tegyék meg. És akkor történt egy nagy törés a török politikai ridbe az amerikai barátságát. Illetően addig Törökország, ugye NATO-tak az 50-es évek elejé óta, egy nagyon durván Amerika párti politikát folytatott. Na most ezután ők elkezdtek a Szovjetunióval is jobb kapcsolatokat kialakítani, és egy picit visszafogni az amerika barátságot. 74-ben aztán egy újabb lapáttal tettek erre a konfliktusra, és akkor Amerika egyébként szankciókkal is sújtott a Törökországot, fegyver eladási szankciókkal, amit majd később feloldottak, de jelezzén, hogy itt ez a két ország közötti konfliktusok, vagy viszony az konfliktusossá válik, és a török lakosság jelentős része, hát gyakorlatilag amerikai ellenessé vált mára. Ugye minden csoportnak megvan a maga oka. Ugye a nagyon baloldaliak Törökországban az egy ilyen régi antiimperialista vonatot képviselnek, hogy Amerika azért rossz, mert imperialista hatalom, föl kell lépni ellene. Ugye a vallásos törökök azt mondják, hogy Amerika azért problémás, mert világcsendőrét játszik, ugye beavatkozott Irakba, Afganisztánba, és semmi jót nem hozott ez, csak háborút, ugye problémák egy jelentős részét Törökországba is begyűrűzött, másrészt pedig Izraelt támogatja a palesztinok ellen, ami hát nem feltétlenül szép dolog. A török nacionalisták meg eleve úgy látják, hogy mindenki Törökországra tör, tehát itt valamit amerikai nagyon komoly ellenfelet jelent ezen a téren.
Tehát kvázi az Oroszországhoz fűződő kapcsolatot még akár támogathatja is a lakosság?
Így van, tehát közönkutatásokat megnézve sokkal kisebb problémát látnak jelenleg az Oroszországgal való partnerkedésben, mint alapvetően az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokban, amire egyébként egy újabb olaj volt a tűzre a pucskísérlet, ami ugye Fethullah Gülen elhoztak összefüggésbe, és Gülen Amerikában van. Gülent még minden mai napig nem adta ki az Egyesült Államok, ugye ez egy probléma, és eleve a török lakosság egy része, de különösen a kormánypártiaknak egy meghatározó hányan, de úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok valamilyen úton, módon kapcsolódott a pucskísérlethez, hiszen az összes korábbi pucskísérlethez is, hiszen volt egy nagyon jó amerikai katonai, török katonai együttműködés, szóval itt valaminek lennie kell mondván. És hogyha ez még mindig nem lenne elég, akkor ott van Szíria, ahol ugye az utóbbi években a kurdisztáni munkáspárthoz, tehát a PKK-hoz kötődő Demokratikus Unió pártja, a PYD nyert a kurdok között egyértelmű pozíciót, és ő szervezte meg amerikai segítséggel, nyugati segítséggel az iszlám állam elleni harcot, de mivel a törökök úgy látják, hogy ez a szervezet gyakorlatilag ugye a PKK-nak a helyi szárnya, terrorista szervezet, ami ellen föl kell lépni, mert az ő megerősödésük az török biztonsági kihívás jelent. Viszont a nyugat érén az Egyesült Államokkal úgy lett, hogy az egyedüli szekuláris erő, amit az iszlám állam és más vallási fanatikusok ellen be lehet vetni, és az utóbbi években 2017-től kezdődően egyértelműen támogatja. Na most ez egy olyan törés jelentett, és egy olyan divergáló viszont, amit mind a mai napig nem sikerült rendezni. A törökök azt szeretnék, hogy az Egyesült Államok csapatai kivonuljanak a kurd, szíriai, észak-szíriai kurd területekről, hogy ezzel szabad kezet adjanak a törököknek, akik hajlandók lennének akkor bevonulni. Hát nem is mindent elfoglalni, de jó pár kilométert magukévá tenni, amit már egyébként lokálisabban bizonyos szíriai területekkel szemben megvalósítottak.
És hogyha már minden mindennel összefügg, akkor a minap orosz szárazföldi különleges egységek közvetlenül is beszálltak a szíriai polgárháborúba a kormányerők oldalán. Milyen viszonyban van akkor Szíriában a Törökország az oroszokkal?
Hát ott megint több csavar van, és hogyha most csak azt nézzük, hogy mi van a jelenlegi helyzetben, akkor azt látjuk, hogy van egy nagy felkelők által birtokolt terület a török-szír határon, ezt Idlib tartománynak hívják, ahova gyakorlatilag a különböző felkelő csoportok, köztük nagyon sok dzsihadista erő beszorult az előző évek harcainak folyamán. Ezt a szíriai kormány mindenféleképpen szeretné felszámolni és elfoglalni, ugyanúgy, ahogy a többi területtel tette, Kelet-Gútával is még sorolhatnánk, amit az oroszok alapvetően támogatnak. A törökök viszont ezt szeretnék megakadályozni és elejét venni egy, hát szerintük kialakulandó humanitárius katasztrófának, ugyanis, hogyha a szíri és orosz csapatok megindulnának, ugye orosz bombázások megindulnak, egyébként ezek zajlanak, néha abban maradnak, de alapvetően zajlik egy leszalámizás, akkor több millió ember menekülne Törökországban, amit most nagyon nem szeretnének egy ilyen gazdasági helyzetben. És hát ugye Törökországban van 3,5 millió szíriai menekült, akiknek a jelenléte most már nagyon terhessé vált a török lakosság számára. Tehát, hogyha megint nagy méretben megindulna egy menekült hullám Törökországba, akkor ezt a kormány népszerűsége igencsak megsínleni.
Tehát akkor Szíriában magyarul az oroszoknak és a törököknek össze kell fogniuk.
Így van, és a törökök folyamatosan igyekeznek időt nyerni az oroszoknál, hogy az oroszoknak ott ilyen kívül befolyásos szereplővé váltak, akiknek elég komoly ráhatása van Assadra, de ők sem mindenhatóak. Tehát a konfliktus az zajlik, ha nem is az oroszok annyira aktív részvételével, de akár a szíriai csapatok és a különböző felkelő csoportok között, ahol egyelőre most törökök ott vannak, de jó nagyon kicsi számban, és igyekeznek ebből a konfliktusból kimaradni, és gyakorlatilag befagyasztani a jelenlegi frontvonalakat, amit viszont a szíriai kormánynak nagyon nem érdekel, mert ők azt szeretnék, hogy ezt a háborút minél hamarabb katonailag, területfoglalással, és majd elfoglalatilag a pacifikálással befejezzék, ez viszont akadályozza. Úgyhogy az oroszok és a törökök kénytelenek kooperálni Szíriában, az oroszok azért nem szeretnék teljesen magukat.
Ez lehet egyébként a hátterébe az orosz fegyvervásárlásnak?
Biztos, hogy ez is része a csomagnak. Tehát azzal, hogy törökök most orosz fegyvereket vettek, amivel az oroszoknak tettek több szívességet, most nem is csak erről a 2,4 milliárd dollárról van szó, amit kifizetnek nekik, ez egy nem rossz pénz, hanem azzal, hogy gyakorlatilag egy NATO állam vesz orosz fegyvereket, ez egy nagyon jó marketing, több állam már jelezte az oroszoknál, hogy akkor hajlandó lenne orosz fegyvereket venni, sőt olyan államok is beszállhatnak, például Szaúd-Arábia, aki egyébként az amerikai szövetségi rendszernek, vagy az amerikai érdekszférának a tagja. Ez az orosz érdekeket szolgálja, mindenféleképpen, hogy meggyengítse az Egyesült Államoknak a szövetségi rendszerét, de vannak aznak nagyon pozitív gazdasági fokozatai.
És hogyha tovább lépünk, akkor ott van még Irak is, ahol szintén konfliktus van, és török diplomaták gyilkolnak.
Így van, ugye ez nagyon friss hír. Ugye ez kifejezetten a PKK kérdéshez kapcsolódik, vagy ezzel kapcsolódhat, mert jelenleg mi nem tudjuk, hogy kik követték el ezt a merényletet. Ugye az történt, hogy tegnapi folyamán egy ebédelő török diplomatát meggyilkoltak, illetve hát az étteremben kialakult lövöldözésben egy iraki állampolgár is meghalt, megsebesültek páran, és most jelenleg nyomozzák, hogy ki állhat emögött. Ugye két nagy csoport lehet emögött az akció mögött, az egyik a PKK-hoz kapcsolódó erők, tehát ez a kurdisztáni munkáspártnak a törökök által terroristának tekintett erői, vagy még az iszlám állam bizonyos csoportja is elképzelhetőek. Ugye az iszlám állam fölött hivatalosan győzelmet arattak, mondjuk Irakban egyértelműen, elfoglalták az iszlám állam által uralt területeket, Moszult felszabadították a szövetséges erők, de ez nem jelenti azt, hogy a maga a mozgalom az megszűnt volna, és alvó sejtek különböző csoportok formájában megpróbált túlélni, és akciókat végrehajtani, robbangatni, amik egyébként zajlanak mind Irakban, mind Szíriában. Úgyhogy akár ilyen formában is akciót hirdethettek, vagy ezt az akciót végrehajthatták Törökországgal szemben, annál is inkább, mert egyébként videóban megfenyegették Erdogan nem olyan régen, hogy Törökország egy célpont az iszlám állam emberei számára. Tehát egyről nem tudjuk, hogy ki követhette el, de az biztos, hogy május közepétől Törökország egy offenzívát indított Irak területén lévő PKK-s katonai bázisok ellen, ugye ez a karomhadművelet, ami jelenleg is zajlik. Ugye arról van szó, hogy a PKK még 2005 után Észak-Irakban a török határmenti hegyvidéki területen alakított ki egy bunker erődrendszert, és ott van a főhadiszállása minden mai napig, és onnan igyekeznek katonai csapásokat mérni, átszivárogva a török határon, Törökországban, magában a török hadseregre, vagy török különböző török célpontokra, illetve az utóbbi időkben Észak-Szíriába is megvetették erősen a lábokat, de a központ még mindig Észak-Irakban van, ugye az észak iraki kurdisztáni területeknek a szélén, és ezt a kiszögellést, ezt a erődrendszert és az ott meghúzódó törökök szerint terrorista alakulatokat próbálják a törökök felmorzsolni.
Sőt, ugye a mostani merénylet kapcsán azt nyilatkozta a török elnök szóvivője, hogy a megérdemelt választ fogják kapni majd azok, akik ezt az álnok támadást elkövették. Tehát egy újabb fegyveres konfliktus is kialakulhat Irán, vagy Irak és Törökország között?
Hát nagy valószínűséggel ezt nem iraki, vagy Irak követte el, sem a központi kormány, nem sem kurd. A regionális kurd kormányzóság, amely egyébként nagyon jó viszonyban van hagyományosan Törökország, vagy legalábbis az utóbbi 10 évben, többé-kevésbé jó viszonyt alakította ki a törökökkel. Egészen ugye a 2017-es népszavazási akcióig, ami egyébként Ankarában elég negatív reakciót váltott ki, de alapvetően ennek a félnek az iraki kurdoknak, csak hogy lássuk, hogy a kurdok is mennyire megosztottak, érdekel a jó kapcsolatok fenntartása a törökökkel, mert gyakorlatilag az ő olaj mezőiket nyugat felé Törökországon keresztül tudják eladni. Úgyhogy nagyon komoly gazdasági érdekeik vannak, a török tőke rendkívül jelentős befolyással rendelkezik az észak-iraki kurd területeken. Viszont van egy kisebb terület, a hegyvidéki részek egy része, ahol a PKK vetette meg a lábát, és őket kiföstülni nagyon nehéz, a törököknek sem sikerült, több ilyen katonai intervenciót hajtottak létre az elmúlt évtizedben. Voltak sikereik, tehát több tucat terroristát megöltek, de nagyon messze vannak attól, hogy ezt megszüntessék, illetve a helyi kurdok között, az észak-iraki kurdokra gondolok, ott meg van egy szimpátia azért a kurd függetlenségén harcoló csoportok irányába, tehát az észak-iraki kurd erők sem tudnak teljes mellszélességgel beavatkozni ebben a harcban a törökök oldalán, úgyhogy ez egy ilyen nehezen megoldható áldatlan állapot, ami azt jelenti, hogy törökök valószínűleg következő években is, hogyha úgy ítélik meg, akkor önerőből korlátozott mértékű katonai akciókat fognak végrehajtani Irak területén, az ott állomáshozó kurdisztáni munkáspárthoz kötődő alakulatok ellen, nem a iraki központi kormánnyal fognak harcolni a törökök, nem a regionális kurd erőkkel fognak harcolni, hanem ezek a PKK-hoz kapcsolódó alakulatokkal.
Részben az Európai Unióval kezdtük, nagyon röviden fejezzük is be, ugye Ciprus révén. Ugye van egy EU-török megállapodás a migráció feltartóztatásáról az Unió közösség irányába, és említette, hogy nagyon sok szír, 3,5 millió él Törökországban. Mennyire képes még Törökország ezt a migrációs krízist kezelni az Unió irányában?
Egyelőre még képes. Lassan lejárnak azok a pénzügyi eszközök, amelyeket még 2016 elején, amiről megállapodtak a felek, és véletlenül újabb tárgyalások kezdődnek egy újabb csomagról, hogy hány milliárd eurót fog ez jelenteni, azt nem tudjuk.
De akkor a gazdasági helyzetet látva lehet, hogy Erdogan még több pénzt szeretne.
Ez simán benne van a pakliban, és ráadásul Erdogannak arra is oda kell figyelni, hogy a török lakosság egyre nehezebben viseli a helyi szíreket. A helyi szír menekülteket, akik jóval olcsóbban dolgoznak, mint a törökök, illegálisan dolgoznak, ami nem biztos, hogy jó nekik, sem a szíreknek, sem az egyszerű török munkásoknak, de ez történik, de növekszik egy feszültség, amit valahogy kezelnie kell a kormánynak. Gazdaság ez egy nagyon fontos történet. Hogyha van mindenkinek munkája, akkor ezeket a problémákat jobban lehet kezelni, de a török munkanélküli ráta hivatalosan majdnem 15%.
És a fiataloknál talán a duplája is.
Hát ott magasabb. Úgyhogy ez egy olyan probléma, amihez nagyon sok pénzt kell majd a törököknek bevonzani, illetve egy nagyon átfogó stratégiát kell kialakítani. De Erdoğan egyelőre még eltökélt amellett, hogy ezeket a szíreket amennyire lehet bent tartsák. Voltak már visszatelepítések a törökök által pacifikált észak-szíriai területekre, tehát elvileg több 100 000 ember visszaköltözött már, de ez a nagyjából 3,5 millió közösséghez képest azért az eltörpül, és ahogy megyünk előre az időbe, azért a szíriaiak egy jelentős része azért integrálódik valamilyen szinten a török társadalomban, megtanulnak törökül, meg hát
valaki már... akarnak azért belépni az Unióba?
Hát az, hogy a törökök szeretnének belépni az Európai Unióba.
Nem a törökök, hanem a menekültek.
Ja, hogy úgy átmenni, hát ők lehet, hogy nagyon sokan szeretnének, de egyébként minden jobban integrálódnak Törökországba, vagyis legalább állampolgárságot szereznek, annál valószínűbb, hogy nem. De a jelenlegi létező és működő visszatoloncolási rendszernek köszönhetően, aki megpróbálkozik, az gyakorlatilag biztos, hogy visszahozzák. Törökországban, úgyhogy nem is nagyon próbálkoznak. Amióta működik ez a 2016 eleje óta a menekültügyi nyilatkozat, ezt a megállapodást, amit fenntart a két fél, drasztikusan visszaesett az égei tengeren az illegális határátkelésének a száma, havi szinten pár ezer főre, ami ahhoz képest, hogy 2015-ben ez volt akár havi 50 000 vagy 100 000 fő, ez egy kezelhető tömeg, még a görögöknek is, illetve mondom, elő vagy utóbb mindenki visszakerült Törökországba, tehát el se indulnak.
Egeresi Zoltán, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Törökország kutató volt az Inforádió Aréna című műsorának vendége. Köszönöm a beszélgetést. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Adásunk meghallgatható és megnézhető az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.